Harangi Csaba, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye itt a rövid szünet előtt éppen arról beszélgettünk, hogy a szennyvíz, ön azt mondta, hogy talán nem is a vízfogyasztás, az ivóvízfogyasztásnál kéne tudatosabbnak lennünk, hanem a szennyvíz helyzetnél, vagy a szennyvíz kezelésnél, a szennyvízrendszer használatánál, és azt mondta, hogy például mit ne öntsünk ki. Közben az jutott eszembe, hogy talán ez azért is fontos a Fővárosi Vízművek vezérigazgatójának, mert hogyha jól tudom, akkor ettől az évtől a csepeli szennyvíztisztító is ennek a cégnek az égisze alatt működik, és nyilvánvalóan ilyen szempontból közvetlenebb tapasztalatok állnak rendelkezésre. Szóval ezen a területen sok lemaradása van még a fővárosi fogyasztóknak szennyvízügyben?
Én azt gondolom, viszonyítás kérdése, tehát hogy most egy skandináv államhoz viszonyítunk, akkor biztosan, de mondjuk szándékosan nem akarok, hogy nehogy megbántsak valamit, mondjuk valami távoli földrészhez képest, meg fényévvel vezetünk. A maximalizmusomhoz képest meg bizony lenne még mit tenni. Tehát ebbe nyitottak is vagyunk, sokszor erőnkön felül is, de nagyon szívesen látunk a csepeli szennyvíztelepen is látogatókat. Szoktak jönni diákcsoportok is 14 év fölött, mert mégis egy üzemi területről beszélünk, szívesen látunk csoportokat. Pontosan ezért ezeket tudatosítani.
Egyébként az integráció, ugye a csepeli szennyvíztisztítónak az integrációja a fővárosi vízművekbe, ez lezárult? Tehát gyakorlatilag megvan a helye, minden helyére került? A szervezeten belül, úgy gondolom.
100%-os precíz választ szeretnék adni, és nyilván sok jogász is hallgatja, illetve ismeri az ügyet. Nem több lépésből áll ez a folyamat, és vannak még hátra olyan folyamatok, amelyeket még le kell zárjunk. Ennek jövő év május 31-e lesz, amire teljesen lezárnak, mert zárómélek, kétszer meghirdetve, kutyafüle. Azonban a lényegi olyan folyamatok, azok megtörténtek. Egyrészt a szervezeti felállás módosítása, a tényleges közös működés, dolgozók átvétele, szerződések cedálása, ezeken mind-mind túl vagyunk. Most már, ha így mondhatom, az utómunkálatok zajlanak.
Másként üzemel ma a csepeli szennyvíztisztító, hogy a része lett egyrészt egy nagyobb rendszernek, másrészt annak a cégnek, amelyik a fővárosi vízzel, ivóvízellátását biztosítja?
Másképp.
Mennyiben?
Hagy mondjak megint kicsit ide szőve az árvizet, de nem egyfolytában az árvízről szeretnék beszélni. Hallgatók nem biztos, hogy tudják, de 2011 novemberre óta én vezettem a szennyvíztelepet is. De mégis, hogy ez külön szervezeti egység volt, hát nyilván más-más volt. Amikor az árvíz volt júniusban, hát én akkor nagyon szerencsés voltam. Június 1-je volt, egész pontosan május 31 éjfél, június 1-0 óra, amikor így átvettük, és talán visszaemlékeznek, hogy szombat délután jött egy nagyon erős zápor az árvíz során. Hát ha akkor nem a fővárosi vízművekkel lett volna egy szervezetben a csepeli szennyvíztisztító, akkor nagyon-nagyon nehéz pillanataink lettek volna. Így pedig a teljes erőforrás rendszere, tehát mind élőerőben, mind gépekben, mind anyagokban, az rendelkezésre állt, és pont úgy, és kvázi bürokrácia mentesen működött, de ez, hogy két cég között kellett volna ezt csinálni, még egy ilyen rendkívüli helyzetben is, azért könnyen belátható, ez nem lehet csak telefonok alapján intézni így dolgokat, ez nagyon szépen és flottul ment. Tehát így egy nagyobb egységnek a része lett, óhatatlanul van olyan, ami a korábbi, az egy 80 fős szervezet volt, ami kis középvállalatnak megfelelő rugalmasabb volt, most picit így mackósabb, de ha ez a sztori is kicsit alátámasztja, ez egy sokkal megalapozottabban és sokkal biztonságosabb háttér. Azt is könnyű belátni, hogy egy ilyen kis szervezet mögé nem szabad és nem lehet olyan tartalékokat tenni, ezért is volt az egyik korábban is a Budapest programjában Tarlós úrnak elhatározva, hogy amit lehet, ilyen típusú összevonás, és ez a két cégnek az összevonása is szerepelt ebben, mert ebben bizony komoly hatékonyságtartalékok vannak, ha csak ilyen egyszerűen belátható, még nem kell két könyvelés, meg nem kell két bérelszámolás, tehát ilyen világban már ezek mind-mind számítanak. Ebben, ha számoknál vagyunk, ez körülbelül olyan évi 250 millió forint működési megtakarítás van az összevonásban.
Egyébként mekkora szervezet működheti ma a fővárosi ivóvízellátását, és benne most már a csepeli szennyvíztisztítót is, ha már itt a számoknál tartunk?
Úgy nehezebben válaszolom meg, hogy a főváros. mert nem csak a fővárosi vízműveknek a dolgozói mintegy 1460-an vannak. De ebben nem csak Budapest fővárosnak a közigazgatási területe van, hanem van néhány másik település, illetve Budapest vize is, mondjuk Szentendrei szigetről jó részt jön, tehát így nehéz ezt szétválasztani, hogy csak Budapesthez hányan kellenénk. Például, de a cég létszám az mondjuk 1460, legyen így ez az irányszám.
Például a többször emlegetett igazodási ponthoz képest Bécshez képest, ez sok vagy kevés? Mármint az a létszám, amelyik ezt a régiót, ezt a térséget ellátja jó vízzel.
E tekintetben nem jó a rövid válasz. Inkább az sok vagy kevés, azt a hosszú válaszba tudom, több. Így válaszoljunk. Ez több. Nem biztos, hogy tudják, sőt, ez igazából nem köztudomású. Bécsben is külön van. Ilyen szempontból nem jó viszonyítási alap Bécs, de a világ 99%-án egyben van a víz és szennyvíz szolgáltatás, ez inkább egy ilyen monarchiabeli hagyomány, innenre azt szoktam mondani, ott is elég sok nyüggel jár a különlét, hogy a vízművek és a csatornázási művek közötti elszámolások, mondok egy példát, hogy a hallgatók is jobban értsék, hogy mondjuk egy csőtörésnél mi mit csinálunk a csatornázási művekkel, itt a csatornázási művek, amikor a saját csőhálózatát öblíti, ő tőlünk kér vizet, és ezen mindig jó a kapcsolat, de azért óvatatlan azért ezek szempontok, hogy elszámolni, meg egyebek. Adók vannak, áfa van, kutyafüle, azt hiszem mindenki érti, ha ez egy cégen belül lenne, merőben más szintű. Létszámra visszatérve, azért azt is tudni kell, hogy az a gazdasági környezet, az nagyon befolyásolja, hogy mi az optimális létszám. Néhány éve készült egy ilyen felmérés budapesti fővárosi vízművekre, hogy ha nyugat-európai körülmények között lennénk, akkor hány ember dolgozna? Ne kérdezzen, nem is mondanám a számot, mert hozzá kell azt tenni, hogy abban a környezetben, ahonnan ezek a szakértők jöttek, őnekik olcsó és természetes volt nagyon speciális célgépek használata. Mondjuk egy konkrét példát, hogy csőtörés elhárításhoz használnak egy ilyen nagyon furcsa, hatalmas vákumos berendezést, mint egy nagyon erős szippantó, 70 millió egy ilyen. Nálunk mai bérviszonyok és a bankhitelek olyan, amilyen volt a mellett, olcsóbb ezt élőerővel megcsinálni, tehát nem szabad feketén-fehéren tükrözni. Mi nézzük félszemmel mindig ezeket a számokat, divatos szóval benchmarking rendszerekben vagyunk benne. Ezen azért dolgozunk, és nagyon is figyelünk arra, hogy a gazdasági optimumot hozzuk, de az ide vonatkozó budapesti gazdasági optimumot.
Ha már itt a gazdasági optimum szóba került, illetve a pénzügyi mozgástér, a rezsiköltségek csökkentése mennyiben befolyásolta ezt a mozgásteret?
Természetesen befolyásolta. Tehát ez nagyon is... Én azt gondolom, hogy a közművek azok kicsit ilyen védettebbek az ipari vagy versenypiaci cégekhez képest, és ettől kicsit kényelmesebbek is voltunk, vagyunk, hogy... Viszont ez óvatatlan egy ilyen lökés erre vonatkozóan. Az is persze hozzátartozik, hogy a versenycégekhez képest sokkal nagyobb rendelkezésre állási kötelezettségünk van, tehát ezek a tartalékosások. De óvatatlanul így én nekem is személy szerint számos olyan döntés, amin esetleg az ember korábban habozott, vagy megállt a keze a levegőbe, hogy aláírja azt a papírt, vagy nem, ez óvatatlan átlök ezeken a dolgokon, és sokkal inkább minden irányba elindultunk, nem csak költségcsökkentés irányában, hanem az árbevételeink növelése irányában is.
Ugye ennek egy lehetséges iránya az elmúlt hetek hírei közül az, hogy például Hanoi városával lesz egy vízügyi együttműködés, vagy van már, ugye erről van egy dokumentum, hogyha jól tudom. És többször is beszéltünk arról, hogy van egyfajta tudás, amit felhalmozódott a vízművek működtetése során. Mennyire exportképes ez a tudás? Tehát eladható-e az, amit itt a fővárosi szakemberek tudnak, ez működik-e Hanoiban vagy a világ bármely más pontján?
Nagyon is exportképes. És amikor egyrészt visszavásárlásról történt gondolkodás, annak sok oka volt, és hogy válaszolja kicsit egyben több mindent. Egyrészt, amit említettem, hogy másik üzleti modellre áttérni, és pályázati pénzekhez juthasson a fővárosi vízművek. Tehát mi így kicsit előrébb járunk a gondolkodásban, mint más cégek a vizes szektorban, kényszerekből adódóan. És amikor a rezsicsökkentésben is gondolkodunk egyrészt, itt nagyon fontos az, hogy milyen ügyeket kötünk egymásra össze, és milyen ügyeket nem szabad egymásra összekötni, nehogy dominószerűen összeomoljanak dolgok. A rezsicsökkentéshez még így annyit, hogy abba gondolkodunk, és nagyon erősen, hogy pályázati pénzekből. Tehát nem biztos, hogy csőrekonstrukció, sőt biztosan nem, csak az ivóvízárbevételből kell, hogy megtérüljön. Tehát így némi tere is lehetett, ha tudunk pályázni ezekre a pénzekre. Másrészt az olyan egyszerű típusú pénzeket érdemes párba hozni egymással, amelyek mondjuk a visszavásárlás, és amit a szerkesztő úr említett, külföldi projektszerű működések. Nyilván erre nem szabad önmagába csak a működést alapozni, hogy majd nyerünk projektet, mert vagy igen, vagy nem. De mivel úgy látjuk, és ezt alapos felmérések is megelőzték, hogy piacképes ez a tudás, különösen az ex-szocialista országokban, Vietnám ezért nagyon jó példa, mert egyrészt van egy vizes szaktudás, ami mondjuk víztechnológiákhoz kötődő, de van egy olyan nagyon komoly tapasztalata is a fővárosi vízműveknek, hogy mondjuk a 80-as évekbeli működéséhez képest milyen úton mentünk végig, és mi az a változásmenedzsment, amelyet sikeresen megcsináltunk, és az ilyen partnereinknek azt szoktuk mondani, hogy velünk azért érdemes dolgozni, mert azt is elmondjuk, amit nem jól csináltunk, tehát ebben nagyon-nagyon sok ilyen lehetőség van az együttműködésben.
Alapvetően ezt adjuk, tehát az átalakulásnak, vagy az átalakításnak a tudását? Például Hanoiba?
Ami aláírásra került, ez egy meglehetősen tág szerződés, illetve két szerződés írt alá, egy nemzetközi szerződés került aláírásra, majd Hanoi város és Budapest írt alá egy-egy együttműködési megállapodást. Ezek mögött sokkal több van, és van egy konkrét nagy projekt, a Vörös folyón építendő víztisztító mű az, ami egy teljesen konkrét és műszaki projekt. Vannak más városok, országok, ahol érdekes módon pedig a vizes oldalról indultunk, de meglehetősen általános az első szerződéseink, már úgy értem, hogy nem víztechnológiához kötődő, hanem mondjuk munkairányítási rendszer vagy ügyfélszolgálat. Tehát ez így nagyon érdekes.
Mondaná példákat?
Azerbajdzsán.
Ott ez utóbbi? Tehát ott inkább az ügyfélszolgálat és inkább a menedzsment része, ami működhet?
Ez lesz a két első, amit most fogunk aláírni a jövő héten.
Ez egyébként hogyan illeszkedik benne a fővárosi vízműveknek a működésébe? Tehát van ezeknek a külföldi projekteknek volt eleve valami helye, aki ezt kezeli? Tehát hiszen korábban nem nagyon lehetett erről hallani, hogy mondjuk ilyen tudást, vagy ilyen szakembereket exportálnánk, vagy exportáltunk volna. Tehát ennek valahogy be kell nyilván épülni a szervezetbe. Ez történik most?
Egyrészt szerkesztő úrnak volt egy túl jó kérdése a létszámokkal kapcsolatban. Ott azért az is kérdés volt nekünk, hogy van egy mondjuk egy jó tudású mérnök, akkor az egy vezetői feladat, és egy elég erős erkölcsi kérdés, hogy annak a amúgy jó embernek tudunk-e értelmes feladatot adni, vagy elküldjük. Mi azt az utat választottuk, és azt látjuk, hogy nem elküldeni kell, hanem nagyon is lehet ezeknek értelmes feladatokat találni ezeknek az embereknek. Most ez nyilván nem ugyanaz az ember sokszor, de ez nagyon más, hogy egy cég az növekedési pályán van-e, vagy költségcsökkentési ágon. Ez ott különösen fontos, hogy az igazi nemzetközi szinten piacképes embereket meg tudjuk-e tartani. Merőben más ez. Vagy amikor megnéztük, elég sok mindennel foglalkozunk, hogy hányan végeznek a mai magyar főiskolákon, egyetemeken, vizes szakokon, és hányat vesz fel a szakma, és miért nem oda jönnek a fiatalok. Az egyik legnagyobb ilyen versenyhátrányunk, most tegyük félre a fizetést, az, hogy hát ők azért ki szeretnék próbálni magukat külföldön, és nincs is ezzel baj. Tehát merőben más piacképességű szakembergárdával tudunk dolgozni külföldi projektek lehetősége árán. Eddig mi vegyes vállalat voltunk, ennek az számos előnye is volt, mondjuk a angol nyelvű munkaképzés nagyon sok kollégánk, tehát természetes volt, mert voltak nálunk nem magyar ajkú kollégáink, tehát ez így fontos volt, és ez egy lehetőség is volt, amit így termőre fordítunk, tehát röviden összefoglalva, igen, megvannak ezek az embereink.
Egyébként ez mekkora feladat, vagy mekkora bevételi forrás lehet, van arra vonatkozó most becslés, hogy nyilvánvalóan mindig is a meghatározó tevékenység az nyilván a főváros, illetve a térségi vízellátása lesz. De látszik most az, hogy nagyjából a bevételéknek mekkora része származhat esetleg majd külföldi tudás vagy technológia exportból?
Először szétbontanám, és egy nagyobb kalapot vennék, tehát idei évben, tehát most első 7 hónap alapján 3 milliárd forint volt az, amelyet nem ivóvíz típusú és nem szennyvíz tisztítás árbevételből, hanem, ahogy mi mondjuk kereskedelemfejlesztési programunk révén, nem akarok itt reklámozni, van egy márka nevünk például az interneten, vízhez kapcsolódó szolgáltatások, stb. Vagy ilyen mérnök szolgáltatás, ilyen típusú projektek, tehát idei évben a terveink szerint egy olyan 5 milliárd forintnyi lesz ez az egy árbevétünk. Ugye még nincs előzetes üzleti tervünk, ceruzás példányok vannak, abból mondok számokat, a jövő évi összes árbevételünk az rezsicsökkentéssel 40 milliárd forint, ebből csak 22 idézőjelben az ivóvíz árbevétel, mondjuk 8 szennyvíz, és a maradék 10, és ez nem légvárak, amit szerkesztő úr említett, tehát ez a Vörösfolyón építendő tisztítómű, ez ezért is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az sem lenne szerencsés, ha a visszavásárlás költségeit azt az ivóvízre terhelnénk, nem az a szándékunk, hát ezért van egy ilyen nagyobb összefüggésrendszer, amiben ezt így kérem elhelyezni, és azt ne felejtsük el, hogy amikor van egy ilyen piacképes tudása az országnak, tehát nem effektív a vizet tudjuk elvinni a világ túloldalára, de ez egy nagyon összetett dolog, és mivel bárki idejön, látja, hogy nem csak beszélünk, hanem mit tudunk is csinálni, van egy ilyen kiállítóterem logikánk, ez bizony termőre fordítható.
Egyébként azért van ez exportképes tudás a birtokunkban, és azért van annyi, hogy exportálni is tudunk, mert hogy vízzel is elég jól el vagyunk látva, tehát ez szorosan összefügg, tehát a tudás és a vízbázisok a nagysága az nagyjából együtt mozog?
Hát ez inkább fordítva, mert ez a relatív jó vízbázis inkább kényelmesít, de az, hogy árvíz, vagy az, hogy csőtörés, törés, számcsökkentés, és a többi. Most már úgy senki nem kérdezi, szerencsére, és nyilván ez a dolgunk, hogy mit tettünk jó néhány évvel ezelőtt, hogy lecsökkentettük a törések számát, ez mind-mind ebben benne van. Ez mind benne van. Meg az, hogy ivóvíz folyik a csapból, vagy az, hogy árvíz alatt, nem hittem volna, hogy ilyen vízhangja van külföldön, hogy felettünk levő országok beragadtak a vízszolgáltatásra, vagy szennyvíztelepeket leállítottak, mi pedig nem. Tehát ez nagyon nagyot szólt a szakmába külföldön.
Ez jó reklám is? Tehát lehet, vagy volt esetleg önnél olyan külföldi megkeresés, ami mondjuk éppen erre vonatkozóan került ide, vagy valaki azért jött ide, mert ezt hallotta, hogy ezt önök meg tudták oldani?
Ilyenkor nehéz egy dimenziót kiemelni, de 3 ország is volt, ahol erre úgy rákérdeztek és rácsodálkoztak, igen.
Egyébként az árvízi kezelés, ugye többször beszéltünk, ugye többször visszakanyarodtunk ide az árvízi kérdéshez. Önmagában az árvíz elleni védekezés is lehet önmagában exportképes?
Abszolút. Abszolút. Tehát van olyan ország, különösen ha egybe veszük a vízszolgáltatással, a vízbázisvédelem és az árvízvédelem nem szétválasztható, tehát ezt régóta mondjuk, ez nagyon fontosan összefügg. És nagyon fontos az, hogy mondjuk szennyvíztelepek, pöcegödrök, ahol nincs szennyvízellátás, könnyen belátható, milyen gondot okoznak egy árvíznél, és akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni közegészségügyi szempontokból vízszolgáltatásnál.
Ugye ezt akartam kérdezni az imént, itt a vízbázisok védelmét említette, hogy beszéltünk már ugye a szennyvízről, hogy mit nem szabad, vagy mit nem lenne szabad kiönteni ugye a szennyvízzel együtt, vagy a szennyvízvezetékbe. De egyébként ugye a ivóvízbázis védelem az egy sokkal szélesebb terület. Itt nyilván ez nem, nyilván az önök feladata, de az önök feladata is, itt nyilván nagyon sok együttműködő van még. Ez mennyire működik Magyarországon? Tehát az ivóvízbázisok védelme egyébként önmagában ezért kifelel tulajdonképpen. Tehát a fővárosi ivóvízbázisainak a védelme, az kinek a felelőssége?
Sokunké. Sokunké. Tehát nyilván ebben vannak állami szereplők, más a hivatalos árami árvízvédelem, az a katasztrófa védelemhez tartozik, vannak felügyelőségek, környezetvédelem és vízügyi felügyelőség, a szolgáltatóknak is megvan a maguk felelőssége, azokban az ipari cégeknek is megvan a felelősségek, területen dolgoznak. Magyar rendszer az e tekintetben kifejezetten jó. Tehát Vietnámban nagyon sok mindenről volt szó, és nagyon sok mindent szeretnének adaptálni a rendszereinkből, de például kifejezetten az ottani minisztériumi szakértőknek nagyon tetszett az, hogy a ipari üzemek előzetes engedélyeztetésébe már minket is bevon a szakhatóság, hogy kell-e valamilyen kiegészítő technológia, mondjuk egy szennyvíztelepen vagy egy víztisztító telepen, hogy az legyen, mi az, amit rá lehet terhelni a cégre, mi az, amit nem kell rá terhelni a cégre. Nálunk egy elég jól és kiforrott rendszer van.
Ebből a szempontból egyébként békeidőben, tehát nyilván árvízvédelem vagy árvízi helyzetben nyilván a katasztrófavédelemnek fontos beleszólása van, de normál időszakban, békeidőben itt a meghatározó véleményalkotó vagy véleménymondó az a vízművek? például a vízbázis védelme ügyében, tehát a vízbázis érintő kérdésekben alapvetően önök azok, akik megmondják, hogy igen vagy nem?
Nincs megmondó ember, és ebben az a jó, hogy nincs megmondó ember, és szerencsére azért partnernek tekintenek, tehát most nem udvarolok a hatóságoknak, higgy el a kedves hallgató, hanem azt gondolom, most egy kifejezetten jó konstelláció van. Most lehet, hogy az emberek is valahogy jól megtalálták egymásra a hangot, de aránylag a szervezetek között is jó összecsiszolásra került ez. És jó is az, hogy nem egy megmondó ember van, mert akkor könnyen el tud görbülni annak az egy szentnek a keze saját maga felé, tehát ez így, ez egy szerencsés egyensúly.
De nagyon sok mindenről beszéltünk a beszélgetés, amit a beszélgetés vége felé egy picit talán tekintsünk egy a távolabbi jövőbe, ugye volt szó felújításról, anyagi mozgástérről, rezsicsökkentésről, árvízi védekezésről. Ön szerint a következő mondjuk 3-5 évben mi a legfontosabb kihívás a fővárosi vízművek számára? Nyilván iható vizet biztosítani mindig. Nyilván ez a gondolom a rövid válasz, de kicsit bővebben.
Rövid és rágbortos dolgokon. Azért, hogy ez iparszerűvé váljon ez az új üzleti modellünk, nevezetesen pályázatok készítése és beadása az teljesen természetes legyen számunkra, és nyerjünk is ezeken a pályázatokon. Ez azért fontos, egyrészt a rezsicsökkentés valamilyen részét tudjuk kompenzálni költségcsökkentésből, de hogyha a nem saját forrásból kell nekünk a beruházásainkat finanszírozni, hanem pályázati pénzekből, akkor egész másról beszélünk. Ebből kifolyólag van a csőrekonstrukciók továbbra is prioritás, de ugyanígy talán mostoha gyerek volt eddig a kútjaink, mert ezek szépen csendben jól üzemeltek, azért ott is jó néhány kezd tervezett élettartam a végére érni, ez is egy olyan program.
Bocsáss meg, ezek a termelőkutak, ugye, tehát nem az utcai kutakról beszélünk, hanem az ivóvíz termelőkutak.
Igen, igen, igen. Ugyanígy szintén igen fontos dolog ez a külföldi munkáinknak a mögé építkezése. Tehát kötöttünk szerencsére már egy-két szerződést, de hogy ebbe benne legyen a rendszerbiztonság, ebbe azért elég sok olyan van, nagyon sok olyan termék kellene, hogy kifejlesztésre kerüljön a marketing értelmébe, ami még nem eléggé kiforrott, akár eladás technikailag, akár annak a levédettsége copyrightok tekintetében, ezek a feladatok, és ebből átívelve azért nagyon-nagyon komoly részt kell, sokkal komolyabb részt kell vállaljunk az oktatásokba. Látjuk azt, hogy külföldről is milyen nagy az igény erre, az is könnyen belátható, hogy fontos érdekünk az, hogy ha megépítünk egy ilyen tisztító művet, szakavatott személyzete legyen, mikorra elkészülünk, mi úgy gondoljuk, hogy nem mi fogjuk ezeket üzemeltetni, ezeket a tisztító műveket, mert nem lehet külföldről hosszan irányítani, ez tévedés volt, pont a főváros bizonyította be, vagy fővárosi vízművek, hogy ezeket kiképezzük, ezeket a kollégánkat, részt kell vegyünk tevőlegesen oktatásban, nagyon sok időt próbálok erre rászánni, hogy középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményekbe, hogy tudunk ennek lehetőséget teremteni. Szerencsére Magyarország jó néhány ilyen nemzetközi ösztöndíjat meghirdetett, és ebből vagy ennek segítségével tudunk ebbe is gondolkodni. Tehát pályázatok, iparszerű vététel, csőhálózati rekonstrukció, víztermelés, és ez a külföldi jelenlét mögé építkezése, ez a 4 legfontosabb, ami azt hiszem a következő 5 év feladata.
Harangi Csaba, a fővárosi vízművek vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.